Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, advent első vasárnapjára igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. fejezetében, a 22-től a 34. versig a következőképpen. Pál ekkor kiállt az Areopagosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt, azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Már ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopagita Dionysos is, egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, szimpátiával vagyok Hypátia iránt. A világ megismerésének hősnője volt, a tudomány mártírja lett. Egy zseniális elme, aki a mai viszonyok között Nobel-díjat is megérdemelne. Lángelméjét és rendkívüli világ ismeretet birtokolt, de ennek ellenére mégis alul maradt a keresztényekkel szemben, és nem jutott Isten ismeretre. Az az igazság, hogy minduntalan áldász harc folyik hit és tudomány között, és mind a két oldalon vannak bőven, akik nem ismernek irgalmat a más nézeten levőkkel szemben. Hypátia lakhelyén, Alexandriában, még az 5. század elején is virágzott a műveltség. Nem csak a világ hét csodájaként emlegetett világító tornya, hanem a könyvtára is messze földön elismert volt. Legalábbis addig, amíg a keresztények fel nem dúlták. A virágzó tudomány asszonyát is elpusztították a hit nevében. Tömeges volt abban az időben a megkeresztelkedők száma, ő azonban nem volt rá hajlandó, végül megölték. Ezzel szemben Atén már az első században is lehanyatlott, a múltból érő város volt, és mégis úgy tűnik, hogy sikerrel állt ellene a kereszténység nagy misszionáriusának. Pál apostol ige hirdetésére azt olvassuk, hogy csak néhányan tértek meg, a többség gúnyolódva legyintett, vagy éppen patópálként ráért még később is meghallgatni őt. Az ő idejében a filozófusok Aténben már gyengék voltak, míg Hypátia korában, Alexandriában erősek. És mégis kivégzik Hypátiát a keresztények, ellenben lenyomják Pált a filozófusok. Pedig az apostolt lekicsinylő fölényesség helyett Athénnak napjainkban is igen nagy szüksége volna egy Pál apostolra, hiszen ma épp úgy súlyos válságban van Görögország, mint akkoriban volt. Nagy szükségük lehetne arra, hogy ne csak legyincsenek, amikor Krisztus feltámadásáról szól Pál, hanem higgyenek. És maguk is átéljék egyénileg is, de még inkább az ország egésze a feltámadást. Párról vehetünk mi is példát a tekintetben, hogy miként kell képviselni ebben a világban a keresztény embernek Krisztust. Aki mellesleg eljövendő, és ez lehet a mai ige szakasz adventi kapcsoló pontja, bár nyilván sokan érezték, hogy nem annyira tipikus adventi ige szakasz ez a mai, de mégis az lehet egy kapcsoló pont, hogy beszél Pál apostol arról az emberről, arról a férfiről, aki által majd Isten ítél a világ felett, és aki eljön. De most térjünk vissza a beszédhez, illetve a környezethez, az elutasításhoz, és az alexandriai eseményekhez is. Hát miért győzte le az ókori tudomány fellegvárát és Theon Langelméjű lányát a keresztények szélsőséges csoportja, míg a karizmatikus hittérítő szavai előtt bezárultak az aténi fülek? Persze más a kor is, sok minden más, de mégis érdekes kérdés, hogy hogyan is történtek ezek, és mi a magyarázata? Sokat elmélkedtem erről az utóbbi időben, leginkább azóta, amióta egyrészt megtekintettem az Agóra című filmet, és ez megpendítette bennem csillagász múltam húrjait, ahogy Hypátia küzd a bolygók mozgásának a megértéséért, megismeréséért, és sok szempontból párhuzamosnak érzem a történetet azzal, ami egy másik, az aténi agórán kezdődik, mert ez a történet tulajdonképpen ott indul Pál apostolt, ott látjuk vitatkozni az agórán, ami hát az akkori, mondjuk most leegyszerűsítve piasztér volt, de régebben az a közéletnek a helyszíne, és aztán onnan hozzák az Areopagoszra, hogy hát meghallgassák, hogy miről is fecseg ez az ember. Így szól a szavuk egyébként, hogy ez a fecsegő miről akar beszélni, hallgassuk csak meg. És elviszik az Árész dombra, ahol régen az ítélkezés helye volt, hát most már csak ilyen jelképes értelemben, de nem bíróság értelemben, hanem meghallgatjuk a különböző tanoknak a hirdetőit. Hypátia is járt egyébként az Areopagoszon, mert Athénban végezte tanulmányainak egy részét. És jól lehet, a pogány nő és a keresztény misszionárius a hit tekintetében egészen más színekben játszanak, mégis felfedezhető bennük sok hasonlóság is, amelyen érdemes elgondolkodnunk. Hát mindez oda vezetett bennem, hogy nem tudtam elszakadni a témától, és amikor a Híd magazin egy rövid írás kért tőlem a következő számába, amelyben Isten áll a fókusz témában, hát nekiálltam az ismeretlen Isten megismeréséről írni ennek a történetnek a kapcsán. És már akkor előttem volt az is, hogy hamarosan igehirdetési szakaszunk is lesz az Areopagoszi beszéd. Hát így álltam neki tehát a témának, többszörösen felhasználva az előttünk álló ige szakasz, és így jutottam arra is, hogy valójában igehirdetés sorozatot kellene tartani az Areopagoszi beszédhez, illetve egy kicsit bővebben majd, most adventben még az előzményeket, az aténi tartózkodás elejét fogjuk tekinteni, és majd bővebben ezt a mai szakaszt osztjuk be öt részre. És hát mivel ott volt az Agóra című filmtéma is bennem, hát így a kettőt nem is tudtam szétválasztani, és nem kétséges a számomra, hogy ezt a textust és ezt a témát feladatul kaptam Urunktól, és nem hagyhatom úgymond parlagon heverni. Az ének választás talán furcsa és meglepő sokaknak, de tulajdonképpen az 5.-6. vers nyitja annak, hogy miért ezt választottam, mert ott van tudományról szó, ami Athénről és Alexandriáról is elmondhatjuk e tekintetben, hogy a tudomány fellegvárai voltak megfelelő időszakban. A 6. versben hitről is és tudományról egyszerre van szó, így a kettő viszonyát is megemlíti ez az ének. A film szerint az ókori korszellemmel szemben Hypátia rájött, hogy hát nem csak egy mozdulatlan föld lehet a világ egyetem középpontjában. És nem csak a tökéletesnek gondolt körpálya lehet a bolygók mozgása mögött, hanem lehetne ellipszis pálya is. És nem az ő hibája, hogy jó évezrednyi időt kellett várni addig, amíg ezt a tudomány maga is megmondta újra, és ha úgy tetszik, újra felfedezte mindezt, ugye ott van Galilei és Kepler, és szintén a gondolataimban motoszkált át egy ideje ez a beszéd Pál apostoltól, amelyben igyekezett a tudósok, filozófusok számára egy evangelizációt tartani. Aztán tudjuk, legyintés lett a válasz. És egyben őtt bennem ez a kettő eset és ez a kettő helyszín, az Areopagosz és az Agóra. Mindkettőben megjelenik az emberiség mindenkori nagy kérdése. Hogy miként lehet megismerni Istent? Vagy miként lehet megismerni a világot? És ez nálunk össze is függ, hiszen Isten a teremtője a világnak, tehát a világ megismerése az részben Isten megismerését is segíti számunkra. A pogány világnak volt számtalan istene, minden esetre külön lehetett isteneket találni gyakorlatilag a görög vallásosság számára, és bármennyi szinte előhozható volt egy ókori író szerint, hát több istene volt a városnak, mint lakosa. De azt mégis felismerték ezek az aténiak, hogy ez a fura zsidó alak, ez nem pusztán a temérdek közé egy újabb vitrin istenséget kínál, hogy hát most nézzétek ezt is. Hát felszólították, hogy hadistenük az Árész Isten dombján tárja eléjük, hogy hát miféle győztes Krisztusról és feltámadásról fecseg. És mégis éppen amikor az apostol a feltámadáshoz érkezett, akkor már meg is unták ezeket az újdonságokat, amit amúgy naphosszat hallgattak, és ezzel töltötték az idejüket a 21. vers szerint. Most mégsem érdekelte már őket, hogy megismerjék azt az Istent, akinek a biztonság kedvéért ismeretlenül is oltárt állítottak. Az aténi bölcselkedők tehát győztesnek kiáltották ki magukat Krisztussal szemben. Ellenpólusként Hypátiát arra kötelezték az alexandriai keresztények, hogy hajtson fejet Jézus előtt, keresztelkedjen meg. És mivel erre nem volt hajlandó, hát győztesnek kiáltották ki magukat a rigorózus rend tagjai, és meg is ölték az asszonyt. És a kései posztumusz elégtéter már nem vigasztalja őt, de azért talán érdemes megemlíteni, hogy a Holdon egy kráter és egy rianás, valamint a nap körül keringő egyik aszteroida az ő nevét viseli, több tudós társaságon túl. És nem csak abban a korban, napjainkban is harcban feszül egymásnak hit és tudomány. Hát miért ekkora az ellentét Krisztus és a tudomány között? Hiszen csupán más-más oldalról közelítik meg ugyanazt a teremtett világot. De mégis napjainkban is érvényes, hogy harcban feszül egymásnak hit és tudomány. Van, ahol hit és tudomány azonosokat mond, ilyenkor bátran ráléphetünk mi is Pál útjára, aki hajlandó volt akár a pogány bölcselőktől, meg költőktől idézetet választani illusztrációra arra, amit elmondott. Isten igét így hirdette meggyőzőbben számukra. És így idézi azt, hogy ahogy a ti költőitek is mondják, az ő nemzetsége vagyunk. De persze van, ahol két különböző malomban őről hit és tudomány, és elbeszél egymás mellett, mert egészen más az alap kiindulásuk, és ezért egészen más a mondani valójuk, és nem egymás területéhez tartozó. Mindenkinek megvan a maga területe, a tudománynak is, a hitvilágának is, és van, amikor ezek külön választott területek, így nem is nagyon szabadna beleszólni a másikébe, annak ellenére, hogy ezt sokszor megteszik mindkét oldalról. De mégis az apostol is szól arról, hogy ő legalább megragadja azt a pontot, amit az aténiek, ha úgy tetszik, nyitva hagytak a biztonság kedvéért, hogy hát akkor ezt az ismeretlen Istent hozom el most közétek, és ismertetem meg veletek. És ez nem csak a jó indulat megnyerése, úgy gondolom, hogy hát így legalább jobban odafigyelnek az aténiek, hanem valóban arról akar beszélni, hogy ti tettétek ezt az oltárt tudatlanul oda, de én most tudtotokra adom, hogy itt valóban van egy ismeretlen Isten, akit ti nem ismertek, de most eljött közétek, és szól hozzátok. És aztán persze van, ahol a hit és tudomány ideiglenesen ellenkezőket mondanak. Megcáfolják egymást, és ilyenkor az ember bajba kerül, hogy melyiknek is higgyen. Sokszor ugyanakkor ez átmeneti, mert A tudomány magát is módosítja időnként, gondoljunk csak a leghíresebb korszakváltásokra, hogy az arisztotelészi ókori fizikát Newton az újkorira változtatta, aztán jött 100 évvel ezelőtt Einstein, és ő is egy újabb módosítást eszközölt ki a tudományon, és ilyen módon megváltoztak a korábbi dolgok sokszor. Van, amikor maga a kereszténység jön rá, hogy eddig rosszul értettünk valamit esetleg, és nem azt kell oda beleolvasni, amit úgy gondoltunk. Tehát ilyen módon néha kisimulnak ezek az ellentétek. De végül van olyan is, amikor tartósan megmarad ez a szembenállás, és véglegesen ellenkezőt mondanak teológusok és tudósok, és előfordulhat, hogy ez nem is fog soha megváltozni egy-egy ponton. Elvégre a tudomány egészen más alapokra építők, a kísérletet, az elméletet, a logikát, az ellenőrzést, az axiómát, és hasonlókat vesznek alapul. A kereszténység azonban Isten logikáját, a logoszt, tehát az igét, Isten igéjét veszi alapul, és így bizony előfordulhat, hogy ellentétes következtetéseket von le a két oldal. Persze nekünk ilyenkor az ige az útirányjelzőnk, és nem az a feladatunk, hogy vitába szálljunk, és meg akarjuk győzni minden áron a tudomány képviselőit, hogy hát a saját szabályaikkal ellenkező módon azt fogadják el, amit mi mondunk. Ezért az apostol sem állt le most itt vitatkozni, és nem kezdett el mindenféle logikai fejtegetésbe a feltámadásról, egyszerűen véget ért és eltávozott ezen a ponton. De ő akkor is Jézus kinyilatkoztatásához, a Golgota és az üres sír üzenetéhez ragaszkodik, és azt hirdeti, hogy azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött. Egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Miért lett szó szerint véres értelmében is áldozat, hüpátia az alexandriai keresztényekkel szemben, és fordítva viszont a keresztény Pál miért maradt alul az aténi filozófusokkal, tudósokkal szemben? Sokféle válasz adható. Semmiképp sem hiszem, hogy itt a teológia és a tudomány, az isteni bölcsesség és az emberi bölcselet ellentmondása, harcban állása okozta volna mindezt. Sokkal inkább az emberi bűnök tűnnek ki mögüle, a kicsinyes hatalmi harcok és egyéb dolgok. Ahogyan az inkvizíció mágiái esetén Spanyolországban és máshol Európában is, hogy valójában Alexandriában is erről van szó. A püspök Kürillosz, vagy ismertem nevén Cirill, és a helytartó Orestész szembenállásának lett az áldozata ez a nő. Aténban is felsejlenek a kicsinyes szándékok, a naponta újdonságot hallani kívánó lakosok, aztán még inkább a már rég letűnt korok emlékét dédelgetve őrző filozófusok. Ezek az emberek nem akarták a napi megérhetésüket és a napi szórakozásukat feladni, holmi feltámadásért, holmi örök életért. És hát ez nem pontosan így van mi velünk is ma is. Miért nem a kiváló igehirdető Pál diadalmaskodott az aténi filozófusok fölött, és miért nem Hypatia diadalmaskodott az alexandriai szerzetesek fölött? Az okok között találtam azt is, hogy a színfalak mögé tekintve Pál és az alexandriai keresztény csoport között van egy lényeges különbség. Mégpedig az egyházban tulajdonképpen egy örök különbség. Az apostol ismeri Krisztust, ismeri a kereszt teológiáját, és kiváló művelője ennek. Ellenben az alexandriai keresztények szélsőséges csoportja valójában nem ismeri Krisztust. Ők nem Krisztust ismerik, ha úgy tetszik, hanem a maguk alkotta bálványképet róla. Ilyen értelemben ők maguk is bálványimádók, és ők kiválóan művelik a dicsőség teológiáját, amelyet Luther élesen kritizál és elvet. És nem ők szenvedtek Krisztusért, hanem ők vetettek szenvedésre másokat, Krisztusra hivatkozva. Más kérdés, hogy ezt aztán még az egyház történészek is másképp és másképp látják. Megjelenik a mártírgyártás ugyan az egyik szerzetesnek a halálában, de aztán egy későbbi író, Ezt így is adja elő, hogy hát ez milyen dicsőséges mártírság, de a korhoz közelebb álló egyházi író, Szokratész, szkolasztikus, ő maga is megmondja, hát ez az ember a saját bűne miatt halt meg. Ne tekintsük őt mártírnak. Tovább lépve egy kicsit a film témáján is, Hypatia sokáig nem találta a magyarázatot a bolygók viselkedésére, mert a Földet tudta a világegyetem mozdíthatatlan közepének. Az aténi filozófusok pedig nem találták az ismeretlen Istent, mert azt mondták, hogy az ember, az ego, az önző én van a mozdíthatatlan középpontban, és mindennek ez a mértéke. És míg a kopernikuszi fordulatra sokat kellett várni a tudománynak, addig Pál már a kereszténység első évtizedeiben hirdette a krisztusi fordulatot. Amíg az ember gondolatai maga körül forognak, mint egy mozdíthatatlan középpont körül, hát addig bizony csak bálványokat gyárt, és továbbra is ismeretlen lesz előtte Isten. Mert ő csak Krisztusban ismerhető meg. És jól tudja ezt Pál is, hiszen ő buzgó farizeusként, míg Krisztus nélkül kereste az Urat, megselelte. Csak akkor lett valódi Isten ismerete, amikor megismerte Jézust, a feltámadottat, Isten fiát, akit éppen Isten nevében üldözött egészen Damaszkuszig. És tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy sem atén tudósai nem ismerték meg az ismeretlen Istent, sem Alexandria vakbuzgó keresztényei nem ismerték meg a kereszten meghalt Istent. Mert rossz helyen keresték. Ahogyan olyan sokan rossz helyen keresik ma is. Mert őt nem lehet máshogyan megismerni, csak Jézus Krisztus atyaként. Őt nem lehet megismerni sem az Areopagoszon, sem az Agórán, mert őt csak a Golgotán lehet megismerni. A bolygók tanulmányozását, a mozgásuk tanulmányozását kutatva, vagy a legmodernebb tudományos területeket művelve, legjobb esetben a Teremtő Isten ismerheti meg az embert, legtöbben azonban még erre az Isten ismeretre se jutnak el. A megváltó Istent azonban csak Krisztusban és feltámadásában ismerhetjük meg. Úgy, ahogyan azt Isten maga jelentette ki. Azért halt meg és azért támad fel Jézus, hogy őt és keresztjét szemlélve meglássuk Isten ikonját, Isten képmását, mégpedig a Jézusban emberré lett Istent. És a levelében ezért mutatta fel előttünk az apostol, hogy ő a láthatatlan Isten képe vagy ikonja, az elsőszülött minden teremtmény közül. És ezért született Betlehembe meg emberként. Jézusban akkor is, ma is csak egy embert látnak sokan, és ezért nem ismerik meg Istent. Jézus mégis, ahogy az apostol elmondja, Szentlélek szerint a halottak közül való feltámadásával, Isten hatalmas fiának bizonyult, és csak ő benne, mint feltámadottban tárulhatnak fel mindazok a titkok, amelyeket hiába feszeget az emberi elme, nem képes azt megragadni és felfogni, mert csak Isten lelke vezetheti el az embert erre az ismeretre. Ezért mondja az apostol, hogy hát a nem lelki ember nem foghatja fel ezeket. Bolondságnak tekinti. És hát így voltak az aténiek is például. Csak emberi módon nem lehet megismerni, mert ez lelki módon kell hittel figyelni. És aki nem lelki ember, az lehet akár teológiai professzor is, meg a tudományok kandidátusa is, Nobel-díjas is lehet akár bármi, de az képtelen lesz megismerni Istent és az ő lelkének dolgait. És ugyanezért képtelenek az aténi filozófusok végighallgatni Pál bizonyságtételét a feltámadásról, az örök életről. És ugyanezért képtelen Hypatia elfogadni a keresztények által hirdetett Jézust. És ugyanezért képtelenek valóban megismerni az alexandriai szerzetesek az evangéliumok Krisztusát. És ezért mondja az apostol Aténban, hogy bár a sok Isten hitet követő pogányok tudatlanságát elnézte Isten egy darabig, Jézussal azonban új korszak köszöntött be. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, mondja, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Tekintsünk hát Jézusra, tekintsünk a keresztjére, tekintsünk üres sírjára, Hát Krisztusban, a Golgotán, a feltámadottban lehet igazán megismerni az amúgy ismeretlen Istent. A Golgotán, ahol Jézus nem a pogányok vérét ontja, hogy övéi diadalmaskodjanak, hanem ehelyett a saját vérét ontja, hogy övéi és ellenségei is megtérjenek a tudatlanság időszakából, és így testét és vérét is adja aztán, tudjuk jól, halála előtt a tanítványoknak az evangélium igéiben, Szentlélek bizonságtételében pedig mindannyian megismerhetjük az ismeretlen Istent. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked nagyszerű kegyelmedért, hatalmas tetteidért. Hálánk zengen feléd, hogy nem hagytál elveszni bűneinkben, hanem megváltást szereztél fiat kereszthalála által. Dicsérünk, mert nem hagytad őt a sírban, hanem feltámasztottad hatalmaddal. Engedd, hogy amikor visszajön ítélni, bűneink szerint bánjon velünk, hanem add, hogy bűnbocsátó szereteted mérlegén megtartassunk. Adj igaz adventi várakozást örömben és bűnbánatban, reménységben és megtérésben. Hálánk zengjen feléd, hogy bár bűneink szétszakítanak, a te kegyelmed mégis összekovácsol. Szavunk csak a bűnbánat szava lehet, és megtérésért való könyörgés. Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Hadd, hogy teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel, és teljes erőnkkel tudjunk szeretni téged és embertársainkat, hát, hogy Krisztusban mindannyian megismerhessünk téged. Ámen.